keresztül hallgatják most, vagy később az előadást. Az előadás, amelynek címe az 5G-ről és a mesterséges intelligenciáról előadás, erről fog szólni, és mindenki kérdezhet, hogy ilyen látszólag egymástól távol lévő dolog, hogy kerül egy előadásba. Hát erre egy mondatban lehet választ adni. A HTE egyik legrangosabb rendezvényén, az Infocomon, ez a két téma volt a legfontosabb, ennek voltak legfontosabb üzenetei. Hogy miért voltak legfontosabb üzenetei, na erre már egy mondatban nem válaszolnék, hanem átadom a szót Barkovics Istvánnak.
Nagyon szépen köszönöm. Ahogy Iván említette, Barkovics István vagyok, HTE elnökségi tagja az egyik minőségemben, és hát az NMH technológiai elemzők osztályának a vezetője a másik minőségemben, de igazából most mondjuk úgy, hogy HTE tagként mondom el mindazt, amit a HTE Infocom 2018-on egyrészt mint üzenetet értékeltem, másrészt pedig erről a két kiemelt témáról azt az összefoglalót, amit összegondoltam állítani mindannyiunk számára. Tehát a tartalmi áttekintés az ez lesz, hogy először beszélek magáról a konferenciáról, ennek a szakmai blokkjairól, hogy mégis lássuk, hogy állt ez össze, utána az üzeneteket megpróbálom egy én így írtam, hogy szubjektív destilláció révén kicsapatni a három napból, és utána az ötödik generációs hálózatokról beszélnék, mondjuk úgy, hogy olyan minőségemben, hogy valami keveset konyítok hozzá, azután pedig a mesterséges intelligenciáról beszélnék olyan minőségemben, hogy semmit nem konyítok hozzá. Tehát a második részben azért fel fogok használni olyan slide-okat, amik a konferencián láthatóak voltak, és a HTE honlapján az összes előadás publikus, tehát nem követek el jogsértést ilyen értelemben. Na, és akkor induljunk is neki. Az első nap blokkjait vetítem most föl. A programbizottság elnöke dr. Barkóki Gözdi Balázs volt, és az ő vezetésével azt hiszem egy nagyon jó szakmai program állt össze a három napra. A plenáris ülésen először Didier Savó úr, aki a francia frekvencia gazdálkodási intézetnek a vezetője, ő tartott egy előadást 5G üzleti modellek és nemzetközi kilátások címmel, utána az NMHH főigazgató azt, hogy Aranyosné dr. Börcsanka az ötödik generációs hálózatokkal kapcsolatos frekvencia kiosztás ügyén a nemzeti ütemtervről beszél, ami hát nem csak az ötödik generációs hálózatok frekvenciáiról szól, hanem sok minden másról is, de hát alapvetően, mint a címből is látszik, azért ez is igazán az 5G-re volt kihegyezve. A harmadik előadó pedig a Huawei részéről Suvei úr volt, aki The Next Wave of Digital Society címmel tartott egy a digitális társadalom felé menetről egy összefoglaló előadás, de a tartalmi részét tekintve leginkább ez is az 5G-ről szólt, tehát a plenáris ülés az teljes mértékben az ötödik generációs hálózatok által volt uralva. Utána a szekcióban volt egy mesterséges intelligencia, amit én állítottam össze, én vezettem, úgyhogy arról majd azért szólok még egy pár szót a mesterséges intelligencia blokknál. Ezzel párhuzamosan Uszti Gábor úr, hová vezet a vezeték címmel, a vezetékes hálózatokról tartott egy összefoglaló négy előadóval. Következőben volt egy ipar 4.0, mert ugye az ipar 4.0-át azért manapság nem lehet megúszni, tehát ez egy olyan kúrás témává vált, hogy logikus volt, hogy erre legyen egy szekció, és Jamlik Péter pedig különböző rádiófrekvenciás megoldások kapcsán talált négy olyan előadót, akik rengeteg érdekes dolgot elmondtak. Tehát így nézett ki az első nap, és lehet látni, hogy ebben a plenárison a 5G, és szekcióban, az egyik szekcióban legalábbis a mesterséges intelligencia megjelent. Ha most megnézzük a második nap blokkjait, itt a plenáris ülés az Kajzinger Ervi úrnak a szabályozással kapcsolatos új európai hírközlési kódexsel foglalkozó előadása volt. Dóbér Kádor az Agyzenna Hungária részéről a korony infrastruktúra stratégiai szerepéről beszél, érthető módon, hiszen az Agyzenna Hungáriánál ez egy izgalmas kérdés, de ettől függetlenül is egy izgalmas kérdés lehet. Laki István pedig a Jennifer részéről a jövő hálózatairól tartott egy előadást. Aznap még volt, nem közvetlen utána, ez két szekció között volt, csak nem akartam megmondani itt a sort. Volt egy kerekasztal beszélgetés Magyar Gábor vezetésével, ami az Infokon cégek szerepe 5 év múlva címet viselte, és igazából az volt a célja, hogy megpróbáljon egy ilyen kerekasztal a beszélgetésben valamit legalább 5 évre előrevetíteni. Ugye itt az lett volna az igazán jó, hogyha szinergia hatás van az előadók között, és egymást bátorítva, húztítva, ugye fölépítik itt nem csak 5, hanem 10 meg 15 évre is a víziót. Hát ez is igazán nem történt meg, és ez nem Magyar Gábornak a ügyetlensége volt, hanem egész egyszerűen valamilyen oknál fogva most a piaci helyzetük miatt a résztvevők nem igazán akartak megnyilvánulni a jövő vonatkozásában, tehát visszafogott volt a kerekasztal. Viszont ami nagyon jó szekció volt, Várújhelyi Ferencnek a blokktáncokkal kapcsolatos szekciója, a Királynő nélküli hangyaboly címen, aminek ugye már a címe is sugalja a blokktáncoknak a technológiáját. Ezzel párhuzamosan Kis Gergely partnerség címmel a szélessávú internet projekt különböző szereplőit szólaltatta meg és vitatkozott velük. A következő blokkban, és ez szintén egy nagyon jó blokk volt, információbiztonságról volt szó, és azt hiszem, hogy ez egy megkerülhetetlen dolog, tehát nagyon jó, hogy ez itt szerepel, és nagyon jó előadók is voltak. Ezzel párhuzamosan az állam szerepe a gigabit társadalom kiépítésében szintén egy izgalmas téma, és hát ugye a gigabit társadalom, mint fogalom miatt azért nem is jövőbe mutató. A végül estébe hajlóan, de nem utolsó sorban volt egy technológiai hajtóerő szekció, amiről nem látszik így a címéből, de igazából annak a mesterséges intelligencia szekciónak a folytatása volt, amit előző nap délután megtartottunk, csak ez nem a technikai kérdésekkel, hanem inkább a társadalmi kérdésekkel foglalkozott, és ettől tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy talán az egyik legjobb szekció volt olyan értelemben, hogy egy széles kitekintést adott, és jó vitákra is adott alkalmat. Ezzel párhuzamosan pedig egy másik izgalmas téma, az Európai Uniós Kódex, ugye, amiről reggel Kajzinger úr az LMHH részéről tartott egy plenáris előadást. Ezzel kapcsolatban vitatkoztak az előadó részvevők. A harmadik nap nagyon egyszerűen összefoglalható Peskin Vilmos vezetésével, Lerisztó részéről egy félnapos, ugye, mert a péntek az mindig csak délután kettőig tart, de az egész egyértelműen az ötödik generációs hálózatokkal foglalkozó két blog volt. Az első részben két tutoriál hangzott el, Simon Csaba részéről, mondom inkább úgy, hogy egy összefoglaló az ötödik generációs hálózatokról, Mártákos részéről pedig, aki az ötödik öröki koalíciót képviselte, ennek az elképzeléseiről hangzott el egy előadás. A délelőtti szekció előadásunk, ami hát plenáris szekció, részeken már nem csinálunk párhuzamos szekciót, négy szakmai előadás hangzott el, a kisztellás hálózatokról, az 5G New Radio-ról, a rádió hálózat jövőjéről, Novák Csaba részéről, Bertényi Balázs, az a 3DPP-ben tevékenykedik az egyik munkacsoport vezetőjeként, és a rádiótechnikai szabványosról tartott egy előadást, Vörös Zsolt pedig zárásként a Huawei és az iparág missziójáról beszél. Tehát ez volt a három napnak így a története, aki esetleg nem ismerné. És hát, hogyha most megnézzük, akkor az, hogy az ötödik generációs hálózatok uralják az egészet az első napi plenáris üléstől kezdve, a második napon is nagyon sok helyen előjött ezekben a témákban, a harmadik nap, ami csak fél nap volt, az meg teljesen részében ezzel foglalkozott. Tehát az, hogy itt az egyik témakör az ötödik generációs hálózatok, az azt hiszem, hogy ebből levonható. A másik dolog, hogy miért a mesterséges intelligencia a másik, hát egyrészt azért, mert azt a szekciót én bevettem, tehát persze miért ne ezt választanám ki, de nem, de igazából nem ez a feloldás, hanem az a feloldás, hogy nagyon sok más szekcióban is előjött a mesterséges intelligencia kérdése, és volt olyan előadás, ami kimondottan arról szólt, hogy a mesterséges intelligenciának mi lesz a szerepe az ötödik generációs hálózatokban, tehát a két úgymond távoli téma, az ott össze is jött egy előadásban. Kovács Bence előadásában teljesen egyértelműen ez volt a címe is, és még más előadásokban is ez éppen összejött. Úgyhogy tulajdonképpen összefoglalásként ígértem ezt a szubjektív deszpillációt. Hát azt mondtam, hogy középpontban az 5G hálózatok fejlődése volt, viszont magukból az előadásokból azért látszik egy kis felhő, ez a felhő nem a cloud, hanem egy kis ányfelhő, mert nem látszik az üzleti modell egyelőre, igazán ott azért eléggé tanástalanok az előadók. Kérdéses még a végberendezés piacnak a felfutása is, mindenki ígér mindent, tehát ígéretekből nincs hiány, de hogy aztán mikor lesz tényleg végberendezés, és mikor lesz majd olyan tömegben végberendezés, hogy ahhoz hozzá is lehet jutni, az egyelőre egy nyitott kérdés, és hát nagyon eltérő időpontot említenek az ötödik elterjedésére a gyártók, a szolgáltatók és a tanácsadóségek. A gyártók ugye azt mondják, hogy már idén itt van, sőt, hát ugye többen mondták, hogy ők már el is indultak az 5G-vel. A szolgáltatók egy kicsit szkeptikusok, mert ugye nekik a negyedik generációs hálózat pikos fut fel, és megtérülésről még szó sincs, tehát ők óvatosabbak. A tanácsadó cégek pedig próbálják kitalálni a varázsgömbből, hogy hova tegyék a tényeket. Tehát én azt mondom, hogy a három nap előadásaiból azért nekem az jött le, hogy nem egyértelmű, hogy az 5G itt van a kanyarban, az viszont egyértelmű, hogy pilotprojektben, tesztben ez indul, és ezek a folyamatok jönnek. A másik pont, amit kiemeltem értelemszerűen, ugye, mert a cím után már nem is tehettem, mint az, hogy erősen törendő a mesterséges intelligencia. Ennek nagyon hosszú múltja van, tehát 1950-ig visszamehetünk, majd látjuk, hogy mikor kezdődött, és mégis most, majd 70 évvel később egy nagyon erős lendületet vett ez a téma. Ugyanakkor ez egy elég széles paletta, tehát hogy ki mit nevez mesterséges intelligenciának, és mi ennek a jövője, és hova fog ez vezetni. Ez egy nagyon széles skála, amiben sok minden belefér, viszont az látszik, hogy a gyakorlat már kopogtat az ajtót. A két blokk, amit megjelöltem, a két szekció abban különbözött egymástól, hogy itt az első napi, az megfogható, szinte mai dolgokról beszél, addig ugye ez a társadalmi kérdéseket feszegető blokk ez. Nagyon messzire előre nézett, 20-40-60 évre előre, és hát amit látott, az szép is, meg ijesztő is, de majd látni fogjuk. Még két pontot azért kiemeltem, bár én csak erről az első kettőről fogok beszélni. Az egyik az, hogy komolyodik a helyzet a blokklánc technológia terén, alkalmazása terén. Egyre inkább tör előre ez a téma is, és most itt a konferencián nem a kriptovalutákról volt szó, nem adott el senki bitcoin, nem senki, nem mozdult meg ezzel az árfolyam, viszont a kriptovalutáktól eltérő alkalmazások azok egyre inkább úgy tűnik, hogy jönnek előre. Információbiztonságban is, szerződéskötésben, mindenben ez kezd előre törni, ugye nagyon sokan szkeptikusok, mások pedig inkább betiltanák az egészet, de hát én úgy látom, hogy ez a dolog ez nagyon megállíthatatlan lesz, aztán majd hogy lesz a végeredmény, meg tudjuk. És végül a negyedik, amit megemlítettem, az elektronikus kiközlési kódex, ami ugye az Európai Uniónak a új keretprogramnak a többszöri felülvizsgálata után most az új európai szabályozás lesz a hírközlésre vonatkozóan. Ez sok változást hoz sok területen, erről beszélni kell, és érthető is, hogy ez a konferenciás sokszor előjött, és ugye a részvevők egy bizonyos körét ez nagyon is érdekelte, érthetően érdekelte, hiszen ezek a szabályozási változások most lesznek aktuálisak, úgyhogy ez érthetően fókuszba kerül, és ennek az elektronikus hírközlési kódexnek igazán az lenne jó, hogyha alapot tudna adni az előző három ponthoz is, de hát nem fog tudni igazán alapot adni, mert ez nem egészen erről szól. Ez egy kicsit azért inkább a jelenre vonatkozik, mint a jövőre. Én úgy mondom, hogy sajnos, de hát érthető. Ha a konferencia üzenetét egyetlen szóban kéne meghatározni, akkor két lehetőséges lépés van, az egyik az, hogy feladom, mert hát egy szóban nyilván nem lehet. Ha végig erőszakot tennének rajtam, de nem tettek, ezért megtettem önként, én azt írtam ide, hogy útkeresés. A három nap alatt tulajdonképpen nem nagyon volt olyan előadás, amire valamire választhatott volna, viszont rengeteg olyan előadás volt, ami felvázolt lehetőségeket, nem befejezett tényeket mondott, hanem kinyitott ablakokat, és ezt én most egy ilyen egyféle szakmai útkeresésként értem meg. Hát ugye mindent nem tudtam végigülni, mert a párhuzamos szekciók azok objektív okoknál fogva túlvastag volt a kettő között a fal, tehát nem tudtam mind a kettőt hallgatni, de amiket én hallottam, ott elég egyértelműen nekem ez az üzenet jött le. Nem tudom, Iván, te ott voltál.
Első nap
te is ott voltál, igen, arra emlékszem. Vitatkozhatunk ezen, hogy egyetértettek-e vagy nem. Ez egy szubjektív dolog, én ezt éreztem.
Én csak nem is vitatkoznék szeret, de azt azért nem tudom, az 5G-nél azért ez egy nagyon erősített félát is. Abban azért van igazság, a volt előadó, amelyik aztán súlyozta, és jó azért. Én megnéztem a GSC-nek a legutóbbi jelentését, mondták, hogy már az szolgáltató nyilatkozhatja ki magáról, hogy ők is felindított. Ezek elsősorban érdekelik, aki Európa az egy csodan, mert mindig ők élen jár a Európában. Érdekesség közelkedett a Szaudarábia.
Igen. De hát ha belegondolok, hogy a GSM-et is Szaudarábiaiban indították el először egy hónappal előtt, mint Skandináviában.
Az elemzét, igen. És gyerekezetem a Huawei képviselőjét a végzelendezést illetően, hogy azok, amik elindultak meg, az első számomban az ATM-t elindult egy NetGPT compliant. Tehát a Huawei képviselő azt mondja, hogy egyelőre CPE-ek vannak, tehát ez a felhasználó területén elvérzett alapilag egyszerű ellenőrzés, az ATM-ekkel kódítósít, hogy ilyenek már vannak. Viszont a Huawei előadásban azt mondja ki, hogy jövő év első felében már megjelennek az ők jók. Az, amely nagyon ambiciózus dolog.
Ezért mondtam, hogy ígéretek vannak.
Igen.
Csak hát ugye, ha megjelennek az első okos telefonok, az nem ekvivalens azzal, hogy mikor tudok a magukba venni.
Na hát az olyan nagyon
értelemszerűen.
Az évvégéig az ilyet jelentése szerint 10 szolgáltató lesz, amely
valami el fog indulni, ezzel egyetértek, de például Didi és Hamu előadásában ugye az volt köz, hogy a Franciaországban a főútvonal a 2025-re lesznek lefedve. És hát az ugye, hogy a főútvonalat le vannak fedve, az még nagyon messze van attól, hogy elterjedt legyen valami. Tehát azért mondom, hogy szórnak ezek a dátumok.
Helyzetet tovább bonyolítja, hogy a GDL Alliance, a 2019. januárjában kijön az AXL, ami furcsa módon nagyon mindent átvett az 5G-től, lényegesen olcsóbb.
Hát igen, de hát ugye más is a szerepe, de hát...
Igen, úgyhogy az még változó egy kis hasz. Ez ennyire egyre vágni, hogy szerintem, amit te mondom. És ugyanak azon kerülgettek, kapcsolatban is.
Ez egy nagyon nagy média visszhangokra beszélni, mert kicsit
úgy. De
De amit én mondtam, azt mondtam, hogy ez nem kicsit távol meg. Hanem azt mondja, hogy ez már elindul ebbe az évben, nyilván csak kísérgéletek, de valami eredménye lesz, és kötözetnek nem lesz feljogsult. Ugye a szabályosítás az gyakorlatilag egy évvel feljogsított. Pont az alatt érve, hogy ne 2020 legyen a bevezető dátuma, hanem egy évvel korábban, 2019.
Igen, csak nem ugye 2019 végén lesz az a VNC, ami egyáltalán fel tud szabadítani a frekvencia blokkokat, ami ehhez jó lenne.
Hát igen, de azért
a... Hogy az nem most kell, hanem később kell, hát igen, azért, mert most nincs.
Na de azért Európában a pionér sávokat már megkérdezte az Európának kérdében az előtt. Tehát a 400 meg a 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
Na most én már mondom neked valamit. A két igény kivételét, meg az egyik meg a két igény kivételét, a 3G-nél meg a 4G-nél cselló születi magyar eleinte. Főleg a 3G-nél. De mégis nem így mutat a szolgáltatók, mert egyszerűen a szolgáltatók, hogy a szolgáltatók, a
szolgáltatók.
Nézzük meg, hogy mi, aki 5G, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Vagy legalábbis nézzük meg azt, hogy én hogy látom. És ennek a blokknak azt a címet adtam, hogy az 5G hálózatok válasza a kihívásokra. Ha megnézzük a Gartner-féle hype-körbét, amit azt hiszem talán mindenki jól ismer, hogy ez hogy működik, de hogyha nem, akkor szívesen elmondom. Ugye csak röviden a lényege az az, hogy vannak a feltörekvő technológiák, vannak olyan technológiák, amik fönn vannak a csúcson, és mindenki erről beszél, aztán utána van egy nagy visszaesés, valaki tette az éles kanyarba kipotyog, mert nem tudja itt a kanyart bevenni, és megszűnik, mint technológia, viszont vannak, akik a megvalósulás patójára kerülnek, ugye ez a lényege az egésznek. Ha megnézzük a 2014-est, és szándékosan a 4 évvel ezelőtt itt mutatok most, lehet látni, hogy nagyon sok olyan dolog van rajta, ami a megvalósulás felé tartoz, virtuális valóság, cloud computing, kiterjesztett valóság, big data, internet of things, amik most már nem is vitatkozunk rajta, hogy lesz-e belőle valami, vagy nem. Az a lényeg, hogy itt sok olyan érdekes technológiát látunk, amire majd mindjárt szükségünk lesz. Most akkor a 2018-asra nézzünk rá, ezeknek, amiket látunk, egy jó része már eltűnt, kiment itt a görbén. A kiterjesztett valóság az éppen most mászik fel a platóra, de hát ott sem kétséges, hogy ebből lesz valami. Megjelentek mint ott olyan új dolgok, mint az önvezető autók 4-es szintje, 5-ös szintje, ugye ezek a különböző mértékű, mennyire kell sofőr hozzá, vagy mennyire az 5-ös szinthez már nem kell sofőr, a 4-eshez még kell. Az Internet of Things platform, a deep neural net, a deep learning, magyarul mély tanulás, ez most éppen a hype tetején van, ugye nem véletlen, hogy minden helyen erről beszélnek. A mesterséges intelligenciának a legfejlettebb változata, ami már ezt az artificial general intelligence nevet viseli, ez pedig elindult fölfelé a görbéig, az a sárga háromszöggel, ami azt mutatja, hogy ennek még több mint 10 éve van ahhoz, hogy ide jöjjön, vagy ide kerüljön, de megy fölfelé, és a Gartner ezen a 2018-as görbén az 5G-t ide tette. Mondhatjuk azt, hogy a Gartnernek sincs igaza, én nem vagyok a szószólója ennek a társaságnak, de a 2018-as görbén még a hype előtt van, igaz, hogy 2 years sebességgel, tehát elég gyors mozgással megy fölfelé a görbén, de még a Gartner szerint nem érte el a hype görbe tetejét. Nálunk Magyarországon ilyen, az teljesen egyértelmű, politikailag meg még inkább előtérbe került az 5G koalíció révén, ami meg egy jó dolog, mert legalább akkor van rajta egy kis nyomás, de igazából, ha racionálisan nézve a dolgot, a Gartner is még a hype körvének a fölfelé menő szakaszába teszi. Ha ha megjegyeztük ezeket a bekeretezett technológiákat, van sok más izgalmas dolog is, ugye, tehát itt van a brain computer interfész, ami megint nagyon izgalmas, meg még néhány más dolog, a quantum computing, de most ezekre a pirosra bekeretezettekre azért van szükség, mert hogyha megnézzük ezeket a technológiákat, meg még hozzáveszünk néhány olyat, ami igény oldalon megjelenik, felhőszolgáltatások elterjedése, internet of things, okosváros koncepciók, szolgáltatások, a big data alkalmazások, a data science, mint új tudomány vagy új tudás, virtuális valóság, kiterjesztett valóság, az ipar 4.0 platformok és az ipari IoT, ami egy külön világ az IoT-hez képest. A távlatokban, vagy már nem is olyan távlatokban, ugye az önvezető autók, mert most már azért járkálnak az utakon kísérleti jelleggel egy-két helyen, meg aztán néha betiltják, és akkor nem járkálnak, mesterséges intelligencia is ide tartozik. Ezeknek az igény oldali alkalmazásoknak, amik kíméletlenül jönnek föl ezen a görbén, hatalmas hálózati kapacitásra lesz szükségünk. Ezek mind valamilyen szinten hálózatot igényelnek, hálózati együttműködést igényelnek, és sokféle, nagyon sokféle feltételt támasztanak a hálózattal szemben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezeknek mind nagyságszélesség kell, vagy minden kis készletetés kell, teljesen különböző igényeik vannak. Ennek következtében mindenképpen szükség van egy nagy kapacitású, sokoldalú és holisztikus hálózatra, amelyik nagyobb rész, de nem kizárólagosan mobil véghozókat szolgál ki. Tehát az első állításom az az, és ezzel sokan szeretnek vitatkozni, és majd a végén vitatkozhatunk is, az ötödik generációs hálózat az nem olyan értelemben mobil hálózat, mint az 1-2-3-4-4. Az ötödik generációs hálózat egy univerzális hálózat lesz, amin azért lesz sok mobil végpont, mert teljesen természetes igényünk az, hogy nem akarjuk a vastagot magunk után húzni a legtöbb esetben. De ahol kell, ott meg az igenis vezetékes alkalmazás lesz, tehát az 5G-nek tudnia kell, és készül is rá, hogy vezetékes alkalmazásokat is kiszolgáljon. Na most felismerve ezeket a követelményeket, az ITU Focus Group 2015-ben megfogalmazta a legfontosabb célkitűzéseket. 2015 már régen volt, tehát lehet mondani, hogy ez egy kicsit boros slide, de igazából annyira nem, mert ezek között a 2015-ös célkitűzések között ott volt az igen kicsi készletetés és a magas megbízhatóság, ott volt az igen nagy felhasználó sűrűség kiszolgálása, a tárgyak hálózatba kapcsolása a személyek mellett, az igen magas felhasználói adatsebesség, a nagy sebességű mozgás, tehát itt a mobilitás most a sebesség értelemben, mert a TGV egyre gyorsabban megy, a többi vonalon ez még nem érződik annyira, de a más országokban azért már 500 km/órával is mennek a vonatok. Az MS szintű multimédia szolgáltatás, amúgy nem meglepő, mert mindjárt tudjuk, hogy az interneten is, a hálózatokon is minden egyre inkább a multimédia terjed, és a konvergens alkalmazásoknak a differenciált, tehát igény szerinti kezelése. Úgyhogy ez egy 2015-ös célkitűzés, IMT 2020 néven, amit ma úgy leginkább 5G-nek mondunk, mert nagyjából a kettő azért adoros, és ebben nagyon sok intuitívési túlájállás született. Ugye aztán a 3GPP release-ek is ebbe az irányba mennek, és még sok más szabványosító szervezet foglalkozik az 5G-vel. Itt csak azért az intuitív meg az intuitív említettem meg, mert ővelük rendszeres kapcsolatban vagyok az ülések térén, de mondhatnám itt a Broadband fórumot is, és még nagyon sok szervezetet. Ezt a három köket a konferencián nagyon sokan bemutatták, tehát nem is azt hittem ide, hogy kinek az előadásából származik, mert ők is tényleg a 5G Focus Groupjából vették át. Ez az a bizonyos követelmény háromszög, aminek az egyik sarkában a mobil széles sávú alkalmazások vannak, tehát ahol kihegyezetten fontos a nagyon széles sávú alkalmazás. A másik sarkában a Machine Type Communications, méghozzá a nagy számú Machine Type Communications, azt ha jobban tetszik az IoT eszközök, ahol ugye nagyon sok eszközt kell ellátni, viszont úgy nem leminni ezt a nagy sávszélességet, stb. A harmadik pontja ennek a háromszögnek, és ezt vetíti ki így az igényeket, ez pedig a nagyon erős, nagyon megbízható és igen kis készletezésű alkalmazások világa. Ahogy nyilván az önvezető autók, távműtétek, egyebek, stb. Dominálnak. Ebben a háromszögben az alkalmazásokat úgy nagyjából el lehet tenni. Ugye a beszéd az valahol középen van, mert egyiket se igényi kiemelten, tehát a beszédhez nem kell multigabit per szekundum, nem kell hozzá, hogy egy 70 kilométerre 1 millió eszköz helyezkedjen el, de fizikailag se férnénk el annyira. És hát a nagyon kis késleltetés, meg az ultra nagy megbízhatóság sem szükséges, untig elég az, amit most kapunk. Tehát ez úgy valahol békésen középen van. A többi alkalmazások viszont a szerint helyezkednek el, hogy ebből a három egymásnak egyébként teljesen ellentmondó kívánalom képest, hogy szeretnének ebből részesedni. Ugye itt leírtam, hogy a három ellentétes követelmény az a három szögnek a három sarka, és ezek a szolgáltatások egyszerre nem kielégíthető igények. Tehát egy olyan szolgáltatást kérni ezek után az önkétől, ami mind a hármat tudja, ez nagy valószínűséggel teljesíthetetlen. Ugyanaz, mint a bank, amikor azt mondják, hogy az, hogy likvidis legyen a pénzem, meg magasan kamatozzon, meg kockázat se legyen. Uram, válaszol a háromból kettő, de a három együtt nem megy. Hát itt is ez a helyzet, hogy ez nem megy. Ugyanakkor viszont egy olyan hálózatot szeretnénk, ami ezt mind ki tudja szolgálni. Szolgáltatásonként nem kell, hogy mindent tudja, de magának a hálózatnak viszont mindennek is kell tudnia. Tehát ez egy következménye annak, hogy ilyen igényeink vannak. Ezt az ellentmondó igényrendet, ezt a hálózatnak ki kell tudni szolgálni. Mik ezek az igények? Annak idején nem tudom, ki volt az, aki megrajzolta ezt a nagyon okos kört, de még talán a Vitu-ba született ez az ábra is, ahol ennek a pókháló diagramnak ugye 8 különböző jellemzője van, a sávszélesség, a felhasználói sávszélesség, a spektrum hatékonyság mértéke, a mobilitás, most a kilométer per órában mért mobilitás, a millisekundumos késleltetés, a 400 kilométerenkénti eszközsűrűség, az energiahatékonyság, ami egyre inkább egy fontos dolog lesz, és a területi forgalmi kapacitás. Ha ezt a 8 feltételt meg ilyen pókháló diagramba berajzoljuk, akkor általában azt szokták mondani, hogy az MSZ-szintű széles számú szolgáltatások azok valahogy így helyezkednek el benne. Tehát azok a pontok, ahol maximumra kimegy a kör széléig, azok fontosak, hát a többi az kevésbé érdekes ennek az alkalmazásnak a számára. Ha most ugyanígy megnézzük az IoT alkalmazásokat, ott lehet látni, hogy ott az energiahatékonyság és az eszközsűrűség dominál. Egy internet of things alkalmazásnak semmi szüksége nincs arra, hogy 20 gigabit per szekundummal tudjon kommunikálni, fél óránként elküldi 12 bájtot, és ezzel részéről a dolog le van tudva adott esetben. Viszont az energiahatékonyság nagyon lényeges, mert mondjuk egy parkolórendszerben nem szeretnénk két évenként azért földölni az aszfaltot, ugye, hogy gombakumulátort cseréljünk az értékelőben, tehát itt ezek fontos dolgok, az eszközsűrűségek szintén. A harmadik pedig ugye a nagy megbízhatóságú kis késleltetésű szolgáltatások, vagy ha úgy tetszik a mission critical alkalmazások, ahol a késleltetésnek a mértéke borzasztó lényeges, és sok esetben a mobilitás is nagyon fontos, a többi az egy kicsikét háttérbe szorulhat. Ha most ezt a három igényt egybe rajzoljuk, ugye itt most a három ábrát raktam egymásra, akkor azt lehet látni, hogy ezzel tulajdonképpen a kört mindenütt kivetítettük. Tehát így alakult ki az önkének az igénye, és ezt az ábrát meg szerintem sokan ismerik, hogyha most konkrét értékeket írunk be a pókháló diagramba, akkor be lehet rajzolni, hogy az RTE-ben, vagy ha jobban tetszik a negyedik generációs rendszer, az nagyjából mit tud ezekben a paraméterekben, és mivé szeretne fejlődni az ötödik generációs hálózat. Tehát itt lehet látni mondjuk, hogy egy gigabit szekundumról föl szeretne menni 20-ra, felhasználói sávszélességben is egy 10-es faktorra, a spektrum hatékonyságot meg szeretné háromszorozni, és így tovább, és így tovább. Hát ezt az ábrálót le lehet olvasni. Na most, ha így látjuk a kitűzött igényeket, akkor nézzük meg, hogy mit kell lehet tudni a hálózatnak. És én most nem azzal kezdtem, hogy spektrum kell neki, én tudom, hogy ez a legfontosabb, de nem ezzel kezdtem, hogy spektrum kell neki, hanem azzal kezdtem, hogy a MAC hálózatra vonatkozólag milyen igények vannak. Itt két igény látszik, az egyik az, hogy hatalmas forgalmat kell kezelni majd a gerinc hálózaton, és ez paradox módon még az internet, a szintet közökre is igaz, mert igaz ugyan, hogy nagyon kevéset kommunikálnak mennyiségben, de minden egyes kommunikációnak a jelzés rendszeri igénye ugyanannyi, mint hogyha nagy mennyiségű adatot vinne át, tehát hatalmas jelzés rendszeri terhelést fog jelenteni. Tehát ez az egyik, hogy kell egy robusztus nagyforgalom átmenető képességű optikai hálózat, ami ennek az alapját adja. És a másik ugye, amit már előre jeleztem, hogy az egymással ellentétes követelményeket a hálózatnak egyszerre kell kielégítenie, ez olyan hálózat kell, amiben nagyon rugalmasan allokálhatók a hálózati erőforrások. Na, a két pontból az elsőt a röviden el tudjuk intézni, mert azt mondjuk, hogy egy nagyon komoly beruházás szükséges az optikai hálózatba és a hálózati erőforrásokba. Különböző tanácsadó cégeknél lehet olvasni arra vonatkozó anyagokat, hogy ahhoz képest, ami jelenleg optika le van téve a földbe, Európában, Amerikában, több mindegy, hogy hol, ahhoz képest mekkora fejlesztést kell csinálni, és ezek bizony milliárd euróban mérhető nagyságrendű dolgok, tehát nem igaz az a dolog, hogy a jelenlegi optika a rejtetekben mindent ki fog tudni szolgálni, mert nem lesz elegendő ehhez. Az optikai szálak lehet, hogy elegendők lesznek, hogyha új eszközöket rakunk rá, és kihasználjuk maximálisan a kapacitást, de még ez sem biztos. Tehát enélkül az ötödik generációs hálózatok, a távlati célokat nem lesznek képesek teljesíteni. Az elején el tudnak indulni ezzel, mert még nem nagyon lesz alkalmazás rajta, meg nem nagyon lesz előzítető. De amikor ez felfut, akkor ez kevés lesz. Na, ez a lényeg. A másik ugye az erőforrások rugalmas kezelése, és ez az, ahol ez a misztikus network slicing szó megjelenik, a hálózat szeretelés megjelenik. Ez egy olyan új elv, ami abból jött, hogy az új hálózatokban már jelenleg is nagyon erősen használják a virtualizációt, tehát a network function virtualization az nagyon sok meglévő hálózatban is már bevált elv. Ugyanígy a software defined network, a software vezérelt hálózatok is egyre inkább törnek előre. Ez a két dolog az alapját fogja jelenteni az 5G-nek, de önmagában ennek a két elvnek a beépítése még nem elegendő, mert ezek még nem tudják biztosítani a rugalmas erőforrás allokációt. A hálózat szeretelés viszont azt az ígéretet adja, hogy ez megoldható. És itt tulajdonképpen olyan alkalmazási szükségeshez optimalizált végtől végig terjedő virtuális hálózatok jönnek létre az ötödik generációs hálózat fizikai rétegén felül, amik mindig az adott alkalmazások igényeihez alkalmazkodnak. Na most mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy szereteljük a hálózatot? Hát ugye ott van a szalámit, az egyszerűen fogjuk a húsvágót, és aztán hagy neki. Hát nincs nagy különbség. Ugye van egy fizikai hálózatunk, nézzen ki mondjuk most így. Vannak olyan részei, ami felhőben van, flótban van, vannak gerinc hálózati részek, végponti kiszolgáló. És hát van rengeteg különböző eszközünk, amiket szeretnénk kezelni. Önvezető autók, mobiltelefonok, érzékelők, szenzorok, a mikrohullámú sütő, minden, amit el tudunk képzelni. Na most, amikor egyfajta kiszolgálásról, egyfajta szolgáltatásról beszélünk, például a szenzorokról, akkor ebben a fizikai hálózatban kijelölünk egy olyan virtuális részhálózatot, amihez kezelünk. És ehhez az erőforrásokat, mint hogyha a hálózatból lefeletelnénk egy részt, hozzárendeljük. Tehát ez tulajdonképpen, ami itt látszik pirosra, ez egy adott hálózat szerep. De ugye más szolgáltatások is mennek közbe a hálózaton, ha most megnézzük a következőt, lehet látni, hogy ugye mobiltelefonálunk is közbe, mert azt nem lehet mondani, hogy amíg a szenzorok dolgoznak, addig az emberek hallgatnak, ez így nem működik. Ehhez hozzárendelünk egy másik hálózat szeletet, ami lehet, hogy ugyanazokat az erőforrásokat is magában foglalja valamilyen szinten, mint a másik, de alapvetően egy más erőforrás allokációt képez, és így tovább, és így tovább, amíg mi ezt bírjuk erőforrással, hogy egy dolog tényleg oda nincs. Tehát amikor valami elfogy, akkor az elfogy. Tehát fizikai korlátok mindig van, de ez a hálózat szeletelés, ez optimálisan tudja megoldani remélhetőleg azt, hogy az erőforrásokkal gazdálkodjunk, különösen akkor, hogyha ezek a hálózat szeletek, ezek életciklusban rendezhető. Na itt még van egy kis probléma a szabványosításban, és ugyan elindul az 5G, igen, idén, meg jövőre, meg egyebek, de ennek a szabványosítási része még nagyon gyermekcipőben jár, és ez az igazi 5G-nek az alapja kell, hogy legyen, hogy a hálózat szeletnek életciklusa legyen, nevezetlen is esetleg is, amikor egy szolgáltatás megjelenik, akkor tudjunk hozzá hálózat szeletet csinálni, és amikor az a szolgáltatás megszűnik, már olyan értelemben, hogy éppen nincs rá igény, akkor ezeket az erőforrásokat igenis adjuk vissza a közösbe, mert ha nem adjuk vissza a közösbe, akkor nem nyertünk semmit. Tehát ehhez egy hálózati életciklus működés kell, előkészítés, létrehozás, működés, felügyelet, deaktiválás és megszüntetés, és a legjobb minden úgy lenne, hogyha automatikusan történne emberi beavatkozás nélkül és valós időben. Más követelménye, más igényem egyébként nincsen. Ez lesz az, amihez majd a mesterséges intelligenciára is szükség lesz. Ezek a bizonyos zérótás network-ök, hogy mondják ezt magyarul, vajon nem mondják mégsem, hogy mert ez egy teljesen új szó, azok a hálózatok, amihez semmilyen módon emberi kézzel nem kell hozzányúlni, hogy működjön. Teljesen automatikus a vezérlés, a beavatkozás, minden emberi kéz érintése nélkül. Régen mondták, ugye, hogy a telefonközpontban egy ember kell, meg egy kutya. Ugye, hogy az ember azért kell, hogy etesse a kutyát, a kutya meg azért kell, hogy ne engedje az embert a telefonközpont közelébe, mert még baj csinál. A zérózás network tulajdonképpen ugyanennek a kiterjesztett változata lesz. És a hálózatoknak, és erre nagyon kevesen gondolnak, de a szabályozó kénytelen, együtt is kell működniük. Tehát arról senki nem beszél még egyelőre, amikor ötödik generációs hálózatról beszél, hogyha én a Balkánról akarok távvezérelni egy Stockholmba működő markolót, ahhoz nekem 3-4-5G hálózaton keresztül kell mennem. És hogyha ebben a 3-4-5G hálózatban nem ugyanazt a hálózatot szeretet kapom meg, nem ugyanazt a fajtát kapom meg a szolgáltatáshoz, mint amit az első meg az utolsón, akkor megette a fene, mert a legjobb láncem fog gyerni. Erre szolgál ez a bizonyos hálózat, másolat a Network Slide Blueprint, amit át lehet küldeni majd a szomszédos 5G hálózatnak, hogy öreg, ezt állít be, mert most erre van szükség a nagyon. És amíg ez nincs meg, addig az 5G szolgáltatások végtől végig kontinentális méretben nem fognak tudni működni. De erről nem nagyon szólnak manapság előadások, mert ezt még a szűnyeg alá kell se tenni ezt a problémát. A megoldás egyébként azért van, csak nem egyszerű. Ehhez a 5G hálózatok felett működő orchestration, ez a orkestrésre nem nagyon szoktuk magyarra lefordítani, de most azt mondom, hogy egy hálózatvezérlés szükséges. Tehát a karmester, aki összehangolja ezeket, ez nem egy hálózatok fölött álló újabb szervezcsoda, hanem ezeknek az egyes hálózatoknak az orkestrációs részének kell együttműködni, hogy ezeket meg tudják oldani. Ez Simon Csaba és társai előadásából egy átvett fólia, csak elrendezésképpen, hogy ez mit jelent, nem fogom most elmagyarázni, mert 3-4-8 óra hangversenyegyünk van. de minden esetre ez egy meglehetősen nehéz és húzós probléma, ami még szintén nincs megoldva az 5G rendszerekben. Na most már rádióhálózatok is átalakulnak. Ugye volt a hagyományos elosztott Radio Access Network, ez egy nagyon tematikus ábra, tehát nem kell megnézni, hogy technikai részletei pedig most áram közszinten működik-e, ezek sematikus ábra. A lényeg az, ugye, hogy a basement unitok azok valahol ott voltak az antenna közelében, onnan vezérelték az egyes rádió remote unitokat. Aztán volt egy felhordó hálózati rész, amivel ezeket el lehetett érni, és a felhordó hálózati rész kapcsolta be tulajdonképpen az egészet a gerinc hálózatba. Tehát kihelyezett intelligencia volt az egyes bázis állomásoknál, a társaság, a személytárolóiba, meg egyéb helyeken. Ennek teljesen meg kell változnia, és meg is fog változni. Egyébként a basement unitok azok úgy néz ki, hogy alapközponti felhőben virtuálisan fognak megvalósulni, ami egészről ugye meglepő, mert hát most már egy ilyen távolra elvittük azt, ami az antennát vezérli. Hát egyrésztről miért nem? Másrésztről, hogyha mi a hálózatot integráltan szeretnénk vezérelni, akkor ez egy alapvetően szükséges dolog, hogy ennek meg legyen a lehetősége. Tehát ez az egyik dolog. Másrészt pedig a felhordó hálózat mellett majd kell még egy előbűtő hálózat is, ez a bizonyos front hall, ami a rengeteg kis bázis állomást el tudja látni, mert a felhordó hálózatnak nem ez a szerepe, az ugye a gerinc hálózathoz való kapcsolati bekötést valósítja meg. Nagyon röviden erről csak ennyit vesz, mert az idő nagyon szalad. És hát ugye a rádió hálózatban szabványosítva van már a DNR, az ÖDNR, a New Radio, ami viszont nem egy konkrét megoldás. Tehát az 5G New Radio az tulajdonképpen megoldásoknak a halmaza, hiszen frekvenciával is teljesen különböző sávokon kell majd működni alkalmazásoktól függően, és más okoknál fogva is eltérően kell működni. Ráadásul ugye a Radio Access Network-öt is be kell vonni a hálózati orkesztráció alá, mert egy adott alkalmazáshoz lehet, hogy egészen más frekvencián, egész más típusú eszköz szükséges. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az sem maradhat ki abból, hogy a központi vezérlés, ami egy elosztott központi vezérlés, az ezeket tudja vezérelni. Az, hogy ez az 5G New Radio mitől lesz olyan széles sávú, meg olyan rövid késleltetésű, meg egyéb, ezt én most nem részletezném, csak jelezném, hogy az összes olyan technika bele dobva, amit tulajdonképpen bajunk meg magunk között, egyik se újdonság, már évek óta ismert, jó része a 4G-ben is meg van valósítva, de itt minden előjön. Tehát előjönnek a MIMO antennák, egészen a 64-től 256 elemes antenna tömbökig, aminek majd az lesz az előnye, ugye, hogy függőlegesen is lehet azt a sugarat irányítani, tehát egy 80 emeletes toronyházat be lehet majd egy bázis állomásról úgy venni, hogy a felső 20 emeletet egy külön gyalábbal, a következő 20-at egy másik gyalábbal, mert ezek az antennák már a gyalábformálás, a beamforming részéről lévére erre is alkalmasak. És hát nagy sűrűségű hálózatok kellenek a nagyforgalmú helyeken, ez teljesen egyértelmű, tehát a nagyvárosi lefedettségnél úgy szoktuk mondani, hogy minden lámpa oszlop egy bázis állomás kell majd, hogy legyen. Hát ez persze fog okozni nehézségeket, de ezt is le kell gyűrni. Ez is az egyik nehézség lesz az 5G bevezetésével, de hát valahogy nyilván ez is megoldódik. Na most a spektrumigényről, én azért nem beszélek sokat a spektrumigényről, egyrészt mert nem vagyok frekvenciagazdálkodó, másrészt meg én azt gondolom, hogy a spektrumigény az nem kérdés. Az meg fog oldódni. Nem lesz egyszerű, a persze meg lesznek vetekedések, meg mindent, de az meg fog oldódni. Tehát ez nem egy szabványosítási kérdés, ez most már egy frekvencia kiosztási kérdés, de hát frekvencia nélkül ez az egész nem fog működni. Az nyilvánvaló, hogy lesznek alacsony 1 GHz alatti sávok, ugye itt Karcsi már említette a 700 megát. Lesznek közepes frekvenciasávok 1 giga és 6 giga között, és lesznek a magas frekvenciasávok 26, illetve 28 gigahertz, aztán lehet majd fölfelé menni akár 60 gigahertzig, de ott vannak az igazi zöld szabad területek, ahol óriási sávszélesség áll rendelkezésre. Ezeknek a kérdéseknek egy része viszont a rádióvilágkonferencia a 2019-es értekezletén fog eldőlni 2019 végén, tehát nyilván a pionírsávokon kívül a többit azt majd csak azután lehet kiosztani és elgondolkodni rajta, hogy mi legyen vele. Lassan az ötkének a végére érek. Egy fontos dolgot nem szeretnék kihagyni, mert én úgy érzem, hogy erről szeretünk mindig megfeledkezni. Amíg nincs kellő információbiztonsági rendszer ezen az egész hálózaton, addig az egész 5G, lehet róla beszélni, hogy idén vezetjük be vagy jövőre, de nem lesz igazán vonzó. Mert hogyha egy hálózatra mi mindenünket rátesszük, akkor elvárjuk azt, hogy az ne szivárogjon szalatét. Tehát itt személyes adatkezelés problémákat, adatbiztonság problémákat, a digitális adatbányászati hozzáférés bizalmát, és nagyon sok mindent be kell húzni annak érdekében, hogy tényleg kiépüljön egy megbízható hálózat. A szabványosítási idődiagramot, ahol egy műbetű, most látom, hogy lemaradt, azt csak így felvillantanám, nem akarnék belemenni mélyen. Itt az látszik ugye, hogy a Release 15 az lezárult, megszületett az a rádióinterfész, amelyik a 4G-s hálózatokon keresztül már 5G lehetőségeket ad, bocsánat, a non-standalone verzió megszületett, most már a standalone verzió is, ami már tiszta 5G-s New Radio, viszont igazán a Release 16 lesz az, ami az 5G hálózatoknak ezt a kiterjedt hálózatszeleteléssel mindennel együtt megvalósuló rendszerét szabványosítja. Amíg ez nincs meg, az igazán 5G-ről mint pilot projektről, meg egyébről beszélhetünk, de arról az 5G-ről, ami itt az eredeti célkitűzésekben ki volt tűnt, de arról még igazán nem. Nyilván először a széles sávú alkalmazások fognak majd belépni, és a többi utána jön, de nem biztos, hogy az üzleti modell is ezt fogja megkívánni. Na most a mesterséges intelligencia, mint a másik téma, arról én nem beszélnék egyrészt ilyen részletesen, másrészt szakmai aspektusban jól, mert nagyon keveset szólnék, mert hogy nem nagyon vagyok a mesterséges intelligenciának szakértője, viszont a társadalmi aspektusokról mindenképpen mondanék néhány dolgot. Ahogy említettem, a mesterséges intelligencia kezdetei nagyon régre nyúlnak vissza. Én az 1950-es évet szeretem megjelölni, de van, aki még ennél is visszább megy. De 1950 volt az az év, ahol Alan Matheson Turingnak megjelent egy olyan cikke, amit megalapozta a mesterséges intelligenciának a mindmáig legnagyobb kérdését. Ez a Mind magazinban a Computing Machinery and Intelligence című cikk, 1950-ből, aminek az első mondata így hangzik, hogy I propose to consider the question, can machine think? És ezt a nagyon egyszerű 1950-ben feltett kérdést igazán mind a mai napig nem tudtuk megválaszolni, mert nem tudjuk megmondani, hogy fognak-e tudni gondolkodni a gépek. Sok mindent csinálnak, de hogy a gondolkodás ugye most a maga nem műszaki, hanem biológiai értelmében mit is jelent, és képes lesz erre egy gép, ezt még úgy igazán nem tudjuk sejtünk valamit, de biztosan nem vagyunk benne. Tehát ez a cikk, én úgy gondolom, hogy ezért volt forradalmi. Ugye Turingot egyébként sok minden másról ismerjük, ugye tudjuk, hogy ő volt a második világháborúban az a kulcsfejtő, aki az Enigmának megfejtette a kulcsát, és ezt 1970-ig senki nem nagyon tudhatta, akkor lett ez az információ publikus. Aztán film is készült róla, ami köszönő viszonyban nincs az ő valódi életével, de biztos a film nagyon jó. Ő vezette be ugye a Turing gép fogalmát is, a Turing tesztet, amit azt hiszem szinte mindenki hallott, már ismer, hogy lehet eldönteni két általunk nem látott beszélgetőről, hogy melyik az ember és melyik a gép. Ezek mind nagyon izgalmas kérdések, és ezek vezettek el tulajdonképpen a mesterséges intelligenciához. Na most, hogyha meg akarjuk határozni, hogy milyen mesterséges intelligencia, akkor jobb, hogyha eleve feladjuk a dolgot. A klasszikus változat is már legalább 8 ilyen meghatározást tartalmaz, megpróbálja ezt valahogy ilyen kisebb csoportokba foglalni, emberi módon gondolkodó rendszerek, mondja két definíció, racionálisan gondolkodó rendszerek, mondja egy másik definíció, és a kettő között a különbséget az itt nem érezzük. Tehát a hideg fejjel való döntés és az emberi módon való döntés közti különbség óriási. Emberi módon cselekvő rendszerek, racionálisan cselekvő rendszerek. Tehát ez a klasszikus mesterséges intelligencia tankönyvek ezt a négyet különböztetik meg, és igazából ez a bal felső, ez a Turing-tesztes megközelítéshez áll közel, az emberi módon cselekvő rendszer az már a kognitív megközelítéshez áll közel, a racionálisan gondolkodó rendszerek ugye a gondolkodás törvényét kutatják, és csak arra hegyezik ki a dolgot, hogy mi a racionális, nincs mögötte emóció meg egyéb, és végül van a racionális, a cselekvő rendszerek világa, amik a racionális ágenseket hozzák be, és a mesterséges intelligenciának ez az ágens dolog, ez egy alapvető műfaja, de ez a racionális cselekvés része. A mai megosztás, ami az előadáson többektől is elhangzott, Kovács Benedek is ezt az ábrát használta, de híres Tóth Bálint is ugyanezt mutatta be, versítottó, aki a bevezetőben a definíciós alapokat rakta le, már ő is erre az ábrára tért át. Ez tulajdonképpen ezt mutatja, hogy az általános mesterséges intelligencián belül egy részkép ez a machine learning, és a machine learning most távértelemben bármit jelenthet, és ezen belül van a legújabb népszerű világ, a mély tanulás, a deep learning, ugye, ami a neurális hálózatokon, a mély neurális hálózatokon alapszik, és egy nagyon jól kezelhető öntanuló rendszer, ami aztán majd meglátjuk, hogy hova vezet. Tehát ez lenne a mai felosztás. Láttuk, hogy az előző az egy kicsikét filozófikusabb, ez egy kicsikét gyakorlati megközelítés. És ugye most a méneurális hálók vannak a topon, láttuk ugye a Gartner-törvény is, hogy pont ott van a csúcson. Itt erről annyit érdemes tudni, nagyon sokat érdemes róla tudni egyébként, mert van, aki ebből él, de nekünk annyit érdemes tudni, hogy a neurális hálóban az egyes csatlakozások közösen adják át a jelinket a következő neurális hálóelemnek, és valamilyen súlyokkal súlyozzuk a beérkező inputokat, és ebből egy függvény segítségével képezünk egy új alkutot, ami megy a háló következő pontja felé. Most egy ilyen neurális hálóban több réteg is lehet, tehát nem kell, hogy egy átadás legyen, több réteg is lehet, valahol vannak inputok, és valahol kijön egy alkut. És a neurális hálónak a lényege tulajdonképpen az lenne, hogy amikor az inputból csinálunk egy alkutot, akkor megállapítjuk mondjuk egy oda teszünk egy képet, mire kiírja, hogy traktor. Na jó, akkor kezdjünk el változtatni a súlyokon. Ez a valóságban persze nem így megy, de most csak, ugye, és akkor egyre csak azt mondja, hogy hát jó, oké, hát kereke nincs, macska. Akkor még finomítunk a súlyokon, és akkor előbb-utóbb eljut odáig, hogy nagy valószínűséggel a kutyát azért kutyának fogja mondani, kivéve, hogyha valami különleges helyzetben van, mert akkor meg azt fogja rá mondani, hogy kávés csésze, mert éppen olyan kulcsán ül. Tehát így lehet ezeket a mély neurális hálókat mély tanulásra bírni, ezek saját maguk állítják be persze a súlyokat, tehát nem kell nekünk ott egyesével ezzel játszogatni, de ennek az öntanuló rendszernek valahol ez a lényege. Na most ugye a finomságra vonatkozólag csak egyetlen dolog, hogyha találkoznak egy ilyen képpel, akkor azért erősen zavarba esnek, mert az első pillanatra az ember tényleg azt hiszi, hogy ez egy döbbet, vagy egy ilyen embernek az arcképe. Aztán, ahogy elkezdi nézni, akkor látja, hogy ja, hát ez egy mosdónak a vízcsapja egész egyszerűen. Ezt ugye mondjuk egy mesterséges intelligencia nagy valószínűséggel elrontja. Amikor már kellően jól volt emberi, ez mesterséges intelligencia, akkor már azért felismeri, de elején jó eséllyel elrontja, mert nagyon hasonlít egy ilyen meglepett arcra. Na, ennek a technikai részéről én többet nem is szeretnék mondani, és akkor zárásként még a társadalmi részekről. Giorgio Agilletnek az előadásában, ő ugye nem a megmesterséges intelligencia Agillet sarkáról beszél, de görög származású, itt él hazánkban és az IBM-nél dolgozik, és a TEU-n is intenzíven tanít. Több olyan ábra volt, amit én most utólagos engedelmével átvettem. Egyrészt a tudás elavulási idejére vonatkozóan. Tehát azt látni kell, hogy a 20-as, 30-as években ugye a megszerzett tudás az egy ember öltő keresztül megszerzett tudás volt. Most még régebben nem menjünk vissza, hát ott ugye örök tudásnak tűnt. Viszont most, ahol járunk, 2000 körül más a közél, most pedig a mai napokban már azt mondják, hogy hát 2 évre úgy elégséges, amit most megtanultunk. Azt megkezdhetjük előről. Ez ugye persze a felgyorsuló technikai fejlődés következménye, de ennek ugye mindenképpen van egy munkaerőpiaci következménye is, és az az ábra érzékletesen is mondta el, ami lesz, és valószínűleg igaz is, hogy változik a kereslet. Nem arról van szó, hogy megszűnnek a munkahelyek, de arról, hogy a munkahelyek egy jó része valóban megszűnik, és ezek elsősorban, hogyha ebben a térkeretben megnézzük, ugye a rutin, nem rutin, illetve a kognitív vagy fizikai tudás irányában ezt a négy szegmens, akkor azt lehet látni, hogy a rutin tevékenységek menni fognak lefelé, tehát ezeket a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszerek fokozatosan át fogják venni, robotok, stb. Mit tudom én, ilyen jellegű dolgok. Viszont ugyanakkor a nem rutin kognitív tevékenységeknél 60%-os növekedés várható, mert ezekre meg borzasztó nagy szükség lesz. Tehát ez ugye egy... Azt hiszem nem kell magyarázni, hogy egy nagyon erős társadalmi átalakulás, aminek azt hiszem, hogy a logikája az világos, talán mi is erre jutnánk, hogyha úgy nekiállnánk végig gondolni, de mondjuk ez a koordinátorrendszerben való szemléletezés mindenképpen érdekes volt. Úgyhogy ennek a esti szekciónak ez mindenképpen egy nagyon jó gondolatébredő előadása volt, de én azt mondom, hogy erre az egészre a koronát azért mégiscsak Csepeli György tette fel, akinek ugyan nem állítom, hogy egyszerűen megérthetőek az előadásai, viszont ha az ember soronként végig gondolja, és most én kénytelen voltam, hogy ezt az előadást össze tudjam rakni, akkor azért nagyon érdekes dolgok vannak benne. Úgyhogy én néhány fóliáját most kölcsön vettem. Azért van ilyen furcsán kicsibe, mert ezek nem az én fóliáim, de hát ezek egy az egybe tőle vannak átvéve. És az ember 1.0-tól a szuperintelligens ember 2.0 felé ezt a címet én adtam ennek a dolognak, de hát azt hiszem, hogy ő is hasonló címeket adna, hogyha éppen is lenne. Kiindult abból, hogy jelenleg hogy működik egy ember, mitől lett ember az ember. Ugye és elmondta, hogy egyrészt az információk átadása kettős úton történik, tehát ugye az örökletes géneken keresztül nagyon sok mindent átvetünk, de a mémek segítségével, ami most nem az internetes mémekre vonatkozik, hanem ugye van egy külön tudományág, a memetika, amelyik a utánzással, a viselkedés módok átvételével foglalkozik. Ilyen értelemben az ember, mint személy, kétféleképpen kapja az információt, a gélekben örökről valamit, a környezetéből meg utánzással eltanul valamit. Tehát ez az egyik fontos dolog, amitől állítólag emberré váltunk. Ugye a testi különbség, különlegességekről nem kell beszélni, hogy más csinálunk a kezünkkel, mint a lábunkkal. Egy kutyánál ez mondjuk különösebben azért nem jellemző. Bár bizonyos esetekben ugye mindig a hátsót emeli fel, sosem első, de mondjuk ezt nem lehet azért nagy különbségnek tekinteni. Viszont a hüvelykújnak a szembefordíthatósága, a kézenet biztos nagyon sok helyen máshol is hallottátok, hogy ez egy alapvető dolog. Még egy alapvető dolog a gégető és a lágyszárpadlásnak az összenemérése, mert hogy állítólag ettől tudunk beszélni. beszélni, néha kár, de ettől tudunk beszélni. És hát ugye következmény a nagyad és a nagyad kéreg, ami nem biztos, hogy eleve elrendeltett a dolog, hanem kifejlődött. Tehát ez az ember 1.0, ezek vagyunk mi. És ez az ember 1.0, ez rendelkezik intelligenciával. Hogy mi az intelligencia, az központban összefoglalta és elmondta, de ettől persze még igazán nem tudjuk, hogy mi az intelligencia, csak sejtjük. Na most ugyanakkor viszont ott van a jó öreg mesterséges intelligencia, ha ezzel a gopai rövidítéssel találkoztuk, akkor ez ezt jelenti, a good old fashioned artificial intelligence, ami bizonyos feladatok átvételére már alkalmas, emberek által meghatározott feladatokra, kombinációs lehetőségekre, de mi nagyon sok mindenre nem képes. Ugye ennek valahol a kulcsa az lehet, hogy a Watson-féle, IBM-es Watson-féle rendszer, amire már kérdéseket lehet föltenni és válaszol. Viszont az új mesterséges intelligencia, ami neurális hálókon, mélytanuláson, hálózatban kapcsolatban alapul, ez egy minőségi változást jelent ebben a dologban. Tehát erre építette őkről az emberek 1.0 és a mesterséges intelligencia fejlődését. Én most azért raktam így párhuzamba, mert nekem ez így logikus. Ezek után nagyon érdekes volt, hogy meghatározott mesterséges intelligencia típusokat, műszaki ember ezt így nem tenné, tehát azért nagyon el lehet rajta gondolkodni, mert azt mondta, hogy vannak az orákulum jellegű mesterséges intelligenciák, megkönnyíti az életvezetést, tanácsadást, diagnózis készítést és epistemológiai tudást jelent, mondom magyarul, ismeretelmélet. Tehát az ismeretekre volt, ismeretekre alapoz. Van a gene típusú mesterséges intelligencia, ami fix program alapján cselekszik és csinálja azt, amit kell. Dönt, tanul, műt, harcol, ahogy Szeperi György leírta, autót vezet. Aztán van a társ, aki már ilyen emocionális jellegű dolgokat is tud csinálni, ízenek, együtt érez. Van az uralkodó jellegű, amelyik utasít, dönt, kontrollál helyettünk. És hát van az superintelligencia, ahol hálózatba kapcsolt uralkodók működnek, és ki tudja, hogy hova fogunk ebben eljutni. És innen tért át a közelítő szingularitásra. Ugye maga a közelítő szingularitás azért alapvetően Rékuszbergtől származik, ugye a szingularitás küszöbén könyvének a címéből, ahol az emberi intelligencia és a mesterséges intelligencia szinergiája történik meg. Ugye láttuk az elején a Hypervén, hogy ez az agy computer, brain computer interfész, ez már jön fel a Hypervén és nagyon közel van. Aztán van a szuperintelligencia, ami Nick Bostrom nevéhez köthető, aki ezen a címen egy könyvet is írt, és nagyon izgalmas dolgokat ír le benne, és a Max Tegmarknak pedig, aki az MIT-nek a professzora egyébként, persze nem műszaki, ugye, hanem szociológiai professzora, ő meg megírta ezt a Life 3.0, Élet 3.0 című könyvet, aminek az a lényege, hogy bemutatja azt, hogy hogy fog tudni az ember a mesterséges intelligenciával együtt élni. És ebből vezette le, hogy kell az ember feletti ember, aki mindezeket valahogy ezek mellett meg tud élni, és egészen más jellegű tudásra van szüksége, mint ennek a bizonyos 1.0-nak. Tehát nem az lett a lényeg, hogy a hüvelykúja szembe fordul-e a többivel, vagy nem, hanem az lett a lényeg, hogy uralni tudja ezt a helyzetet, vagy pedig elbukik benne. Ugye Lincének egy idézetét, azt már csak én tettem hozzá, ő csak hivatkozott rá, hogy minden emberi lény alkotott valami önmagán túlmutatót, éppen kigondoltok, hát apája ennek a nagy magája, és inkább visszatérnétek az állathoz semmit, hogy felülkerekedtek az emberen. Így egy rég született mondás, de most erre a képre nagyon jól ráhúzható és igaz. És ezek után átért arra, hogy válik fölöslegessé az ember. Ezt ugye érezzük, tehát sejtjük, hogy itt lehet, hogy lesz valami gond. hogy az ember 1.0-át az ipari forradalom kiváltja, és az ember 2.0 lesz az, amelyik meg tud majd élni, mert más kvalitások, más jellegű dolgok kellene. Rengeteg elveszett munkahelyre, persze hát nyilván születik majd másféle munkahely, és ez nem kétséges, mert ugyanakkor szükség lesz olyan emberekre, akik ezeket a dolgokat menedzselik még egy darabig. És hát ennek a következményeiről beszélt, és az utolsó fóriáján azért adott egy halvány reményt arra, hogy talán mégsem tűnünk el a föld felszínéről teljesen, ahogy mondta a Szabere Auge, amely tudni helyette a Szabere Vivere lesz a mondás, amely élni azon körülmények, azon lehetőségek között, amit ez az új élet ad, esetleg több szabadsággal, több lehetőséggel. Szerinte az emberi kaland nem ér véget, viszont az ismeret elméleti tudás, akkor is mondom a magyar nevét, az ismeret elméleti tudás autóztatja nem jelentheti az érték elméleti tudás feladását. Ugye az értékelméleti tudás az, amelyik az értékekre koncentrál, nem az ismeretekre koncentrál, hanem az értékekre. Tehát ő azt mondja, és ez egy nagyon érdekes befejezése volt az ő előadásának is, és legyen az enyémnek is az, hogy ez ad esélyt arra, hogy a mesterséges intelligenciával együtt tudjunk élni, akár még békéssel is. Tehát ez majd kiderül. Itt végezetül utolsó fóriaként ezt a három könyvet vetíteném fel, amit említett, mert mind a három a baba nevében nagyon izgalmas. A Life 3.0, ez a Being Human in the Age of Artificial Intelligence, tehát ez Mártnak ez a jövendőlése, hogy hogy fogunk tudni együtt élni. A Nick Bostrom, érdekes módon egyébként mind a kettes svéd származásúak. Tegmár Amerikába él, és az MIT-ban itt, Bostrom pedig Cambridge-ben vezeti a saját cégét, de mind a kettes svéd születésűek. Ő pedig a szuperintelligenciát énekelte meg a könyvében. A harmadik könyvet pedig ugye az a Singularity is Near, a Lékuszvernek a könyvét, talán nem kell mondanom, sokan ismerik. Ez a két könyv egyébként magyarul is megjelent. 2015-ben az Astra kiadó a szuperintelligenciát is kiadta, úgyhogy ezek magyarul is olvashatók a harmadikról, nem tudom.
Az is megjelent a tegnap.
Azért mondtam, hogy ezt nem tudom. Tehát nem azt mondom, hogy nem, de ezek melyikről is megjelent. Na, köszönöm szépen. Úgyhogy én ennyit szerettem volna összefoglalóként az 5G-ről és a mesterséges intelligenciáról elmondani, és hát akkor én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és akkor miután már az elején elkezdődött egy vita, én azt mondom, hogy ha van kedvetek, folytassuk.
Lenne egy kérdésem az FD-hez, ugye, hogy a cellák méretesek a különböző frekvenciás árnyban más-más lehetőségekkel.
A cellák nagy részének a méretesek.
Na de ugye magasságban mi a gondolat? Tehát, hogy meddig lesz lefedettség? Mert a területet meghatározták a régi mobil technológiákban, és a magasságban ez meddig terjed. Kiterjedett volna.